Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Gyurcsány Ferenc kért a Fidesz teljesítő a kérését. Hétfőn, emlékeznek bizonyára, meglehetősen teátrális körülmények között odaült Orbán Viktor mellé elé. Gyurcsány Ferenc is azt kérte, hogy készítsük el a javaslatainkat, foglaljuk írásba azokat, készítsünk el egy törvényjavaslatot az Orbán Viktor által javasolt 5 pontról. Bizonyára emlékeznek arról, hogy hétfőn délelőtt az országgyűlésben, vagy kora délután az országgyűlésben Orbán Viktor 5 pontban javasolta azt, hogy egy úgynevezett garancia törvényt alkosson meg az országgyűlés, értsenek abban egyet a politikai élet két oldalán ülő parlamenti pártok, hogy ebben az 5 kérdésben a következő időszakra, a következő évekre adjunk garanciát a magyar választópolgároknak. Mindjárt az egyes kérdésekről természetesen beszélni fogok. Elkészültek a javaslataink, 2 javaslatot készítettünk el. Ennek a további sorsa, hogy hétfőn a frakciülés elé kerül, hétfőn lesz egy frakciülésünk 4:11-kor. A frakciülés még egy utolsó pillantást vethet ezekre a javaslatokra, és utána a hétfői napon az országgyűlés elé fogjuk terjeszteni ezeket. Tehát azt gondolom, hogy elég gyorsan a javaslat elhangzása után egy héttel a ház lehetőséget kap arra, hogy ezeket társ sorozatba vegye, és bizottságülésen és plenáris ülésen megtárgyalja. 2 javaslatot készítettünk. Az első az alkotmány módosítására vonatkozik. Az alkotmány módosítására vonatkozó javaslatunk teremti meg a jogi alapját annak, hogy az alapjogok, az úgynevezett alkotmányos alapjogokhoz hasonló védelemben részesíthessünk más jogokat is, így például a garancia törvény tervezetében felsorolt 5 területet. Az alkotmány módosítás az egy viszonylag rövid, könnyen áttekinthető, és reményeim szerint a kormánypártok számára is támogatható javaslat. A másik javaslat pedig az tartalmazza az 5 pontot, amiről majd mindjárt mondok néhány dolgot. Abban a megoldásban, hogy a garanciális elemeket, amiket úgy gondolunk, hogy hosszú távon kell, hogy az emberek biztonságát garantálják, azokat egy 2/3 törvénybe rögzítjük, és azokat a kérdéseket, amelyek inkább technikainak tekinthetőek, vagy jogtechnikainak tekinthetőek, azokat továbbra is az ágazati, úgynevezett feles törvények rendeznék. Tehát elkészült a 2 javaslat, és hétfőn az országgyűlés elé terjesztjük őket. Nézzük a javaslatokat, azoknak a tartalmát, hiszen ez a forma, amiről én beszéltem idáig, a tartalom talán ennél sokkal érdekesebb. Miért van szükség arra, a mi megítélésünk szerint, hogy a 13. havi nyugdíj kifizetésének garantálására vonatkozóan egy 2/3 törvényben rögzítsünk szabályokat? Azt gondolom, hogy a hétfői parlamenti döntés is indokoltá teszi ezt. Bizonyára emlékeznek rá, hogy hétfőn az országgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti a 13. havi családi pótlékot. A 13. havi családi pótlék a szocialisták választási ígéretei között szerepelt 2002-ben, és meg is csinálták a szocialisták, 2002-től volt 13. havi családi pótlék. Tehát ez azon ígéretek, a 619 ígéret közül azon ígéretek közé tartozik, amit éppen teljesítettek. 2 évig, és 2 év elteltével ez az ígéret, ez elszállt. Pontosabban a korábban adott 13. havi családi pótlék január 1-től már nincs. Tehát azt gondoljuk, hogy ha ez megtörténhetett a 13. havi családi pótlékkal, hogy egyik pillanatról a másikra már nem volt olyan fontos, és az országgyűlés egy tolvonással megszüntette ezt, akkor miért ne történhetne meg ez a 13. havi nyugdíjjal? És hogy ne jusson a 13. havi nyugdíj a 13. havi családi pótlék sorsára, gondoltuk azt, hogy ezt egy 2/3, legalábbis az erre vonatkozó legfontosabb szabályokat egy 2/3 törvényben rögzítsük. Ez az első javaslata a törvényjavaslatnak, ez az első része. A második része a törvényjavaslatunknak a családi adókedvezménnyel kapcsolatos. Itt hadd osszak meg önökkel egy idézetet. Ez még nem hangzott el sajtótájékoztatókon sem. Nagyon sok olyan idézet van, amit a szocialisták 2002-es választási kampány ígéretei közül föl szoktunk sorolni. Most hadd mondjak egy olyat, ami idáig talán még önök előtt nem szerepelt, bár az önök archívumában is fölelhető. Ez a következőképpen hangzik. Azok a kedvezmények, amiket ez a kormány, az Orbán kormányra vonatkozik. Az Orbán kormány hozott családi életben, azok a jogok, amiket a magyar honfitársaink szereztek ilyen módon, azok számomra szentek és sérthetetlenek. Tehát ezeket be fogjuk tartani. És még idézhetném Megyesi Péternek az Egyetértésben a Nemzettel című programjából azt a passzust, ami a családi adókedvezmény megtartását ígérte. De ez a mondat is erről szól. Ez elhangzott a Napkelte 2002. április 14. adásában. Tehát a szocialisták miniszterelnök jelöltje szóban is, egy tévéműsorban, és a programjában is a gyermekek utáni adókedvezmény megtartását ígérte. Mi történt? Az országgyűlés a hétfői döntésével a gyerekek után járó adókedvezményt megszüntette. Arra hivatkozva, hogy ezt csak a leggazdagabb családok tudták igénybe venni. Akkor szeretném önöknek föltenni azt a kérdést, amit gondolom, hogy mindenki meg tud válaszolni, nem csak én, hogy miután a magyar családok 87%-a teljes körűen igénybe tudta venni a gyerekek utáni adókedvezményt. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok 87%-a gazdagnak tekinthető. Egy gyermek esetében, miután ugye össze lehetett vonni a két szülőnek a keresetét, 67 ezer forint után teljes körűen, két gyermek esetében 86 ezer forintos családi jövedelem után teljes körűen, három gyermek esetében pedig 142 ezer forintos havi családi jövedelem után teljes körűen igénybe lehetett venni a gyerekek utáni adókedvezményt. Vajon gazdag az a család, amelyik egy gyermeket nevel és 67 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezik, amelyik két gyermeket nevel, és 87 ezer forintos jövedelemmel rendelkezik, és három gyermeket nevelő család, amelyik 142 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezik, gazdagok lennének ezek a családok? Ugye nem. Ráadásul az elmúlt három évben a családi adókedvezmény az folyamatosan veszített az értékéből, az ígéret ellenére, hogy megtartják és bővítik ezt a kedvezményt, egy fillérrel sem nőtt az adókedvezmény, most pedig megszüntették. Tehát a választási ígéret a szocialistáknak is úgy szólt, hogy megtartják, ehhez képest a reálértékét csökkentették, majd végül megszüntették. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy fontos vívmány volt, egyetértünk Megyesi Péter 2002-es véleményével, a mi véleményünk azóta nem változott, a szocialisták és sajnos igen, és úgy gondoljuk, hogy a gyerekek utáni adókedvezményt, a családi adókedvezményt meg kell tartani. Erre vonatkozik a törvényjavaslatnak a második része. A harmadik rész az a panel lakásban lakókra vonatkozó javaslat. Itt egy olyan megoldást, bocsánat is, még ha tegyem hozzá, hogy a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy a gyerekek utáni adókedvezmény úgynevezett valorizált legyen, tehát a mindenkori infláció mértékével növekvő mértékű legyen, tehát erre is adjunk garanciát, hogy ne lehessen megtenni azt, hogy ha egy következő kormány úgy gondolja, hogy számára ez nem fontos, akkor elértéktelenítse 4 év alatt a gyermekek után igénybe vehető adókedvezményt. A panel lakás sok esetében is egy hasonló megoldást választottunk. Itt a kiinduló pont az, hogy amit önök is tudnak nyilvánvalóan, hogy 2 millió ember, 2 millió honfitársunk él panel lakásban. Ezeknek a panel lakásoknak egy része régi építésű, tudjuk jól, hogy ezek bizony előregettek már, felújításra szorulnak. Az Orbán kormány indította el azt a programot, amit úgy hívnak azóta közkeletű néven, hogy panel felújítási program, panel program. 2002-ben ennek keretében 15 ezer lakást újítottak fel. 2002-ben akkor megint csak egyetértés volt a szocialisták és a Fidesz politikusai között, hogy ezt a panel felújítási programot folytatni kell. Így is szólt a 2002-es választás ígéret. És mit látunk, mondjuk, hogyha a 2004-es adatokat figyelembe veszük? Azt látjuk, hogy a 2002-es 15 ezerről 2004-ben 6 ezer alá csökkent a felújított panellakásoknak a száma. Tehát majdnem az 1/3-ára csökkent. Ez nyilván egy helytelen tendencia. És azt látjuk, hogy a kormány rájött arra, hogy ez egy rossz irány, ezen változtatni kell. És a következő évi költségvetésben már egy magasabb összeget, az ideinél magasabb összeget irányoz elő a panellakások felújítására. Mi azt mondjuk, hogy akkor állapodjunk meg abban, hogy az éves, a mindenkori éves költségvetés egy ezrelékét fordítsuk évente a panel lakások felújítására. Ez a következő esztendőben 8,5 milliárd forintot jelentene. Ez valamivel nagyobb, mint egy 2,5 milliárd forinttal nagyobb összeg, mint amit a kormány javasol, de úgy gondoljuk, hogy még a költségvetési vita során, ha ebben egyetértésre jutnánk, ennek a forrása megteremthető, nem akkora különbség a kormány által javasolt összeg és az általunk javasolt összeg vonatkozásában, hogy ezt a problémát ne lehetne megoldani. Ez nyújtana lehetőséget arra, hogy az a 2 millió ember, aki panellakásban él, az belátható időn belül, ez nem egy kormányzati ciklus jelent természetesen, de belátható időn belül ezeknek az embereknek a lakásai fel lehessen újítani. Tudjuk jól, hogy erre bizony nagy szükség van. Tehát a panellakások felújítására vonatkozó ígéretet tartalmazza a törvényjavaslatnak a harmadik része. A negyedik rész az az áremelkedésekkel kapcsolatos javaslatot tartalmazza. Önök pontosan tudják, én ezt sok sajtótájékoztatón elmondtam, most csak a rendkedvéért idézem ide, hogy a 2002-es választási ígéret az úgy szólt, hogy nem lesz gázáremelés és nem lesz gyógyszeráremelés. Fizetett hirdetésekben is nyomatékosították szavukat a szocialisták. Ehhez képest pontosan tudjuk, hogy a gázára jelentősen nőtt minden fogyasztói kategóriában, tehát hiába mondják azt, hogy az 1500 alatti fogyasztásnál nem nőtt, nőtt ott is közel 25%-kal, és a legmagasabb 3000 köbméter fölött fogyasztóknál lassan most már a 70%-os mértéket érjen a gázfogyasztása. Tudjuk, hogy a villanyáramnak az ára az 40%-kal emelkedett, a gyógyszerekről pedig ne is beszéljünk, ott ugye különböző áremelések voltak. És azt most hagyjuk figyelmen kívül, megint csak, hogy volt olyan ígéret is, hogy ingyenes lesz a szívgyógyszer. Ezt most egyelőre tegyük zárójelbe. A javaslatunk lényege a következő: a mindenkori inflációt ezeknek a fogyasztási cikkeknek, a gáznak, a villanyáramnak az ára és a gyógyszereknek az ára ne haladja meg. Ez lényegében kevesebbet kér ma a kormánypártoktól, mint amit 2002-ben a választási programjukban ígértek. De úgy gondoljuk, hogy a magyar választópolgárok biztonsága érdekében egy ilyen döntésre, egy ilyen garanciára szükség van. A harmadik javaslat, amit a törvényjavaslatnak az utolsó, ötödik része tartalmaz, az a vállalkozásokat érintő kérdésekkel kapcsolatos, pontosabban azoknak egy részével kapcsolatos. Önök pontosan tudják azt, hogy az általános forgalmi adó visszatartása az állam részéről, amit az állami számvevőszék is kifogásolt, ezt is nyilván tudják önök pontosan, az nagyon súlyos terheket jelentett a vállalkozások számára. A legfrissebb felmérések szerint az elmúlt 10 évet figyelembe véve, az idei év első 9 hónapjában volt a legtöbb csődeljárás, a legtöbb végelszámolás és felszámolás Magyarországon, és bizony a körbetartozások, amikről azt hittük már, hogy a 90-es évek közepén nem jönnek újra, nem fordulhatnak még egyszer elő Magyarországon, a körbetartozások újra általános gyakorlattá váltak, és különösen az építőiparban, de a feldolgozóiparban is lényegében majdnem minden negyedik cég abban a helyzetben van, hogy késedelmesen fizet, vagy késedelmesen kapja meg a jogosan járó tartozását. Az államnak itt fokozott a felelőssége. Nem teheti meg az állam azt, hogy törvénysértő módon, csak azért, mert a költségvetési hiány, a költségvetési lyukak betömködése ezt indokoltá teszi a számára. Tehát törvénysértő módon visszatartsa az általános forgalmi adót, a vállalkozóknak járó általános forgalmi adót. Nem teheti meg azt az állam, mert ez a vállalkozások biztonságát veszélyezteti, hogy így módon csődbe juttat a vállalkozásokat. Nem teheti meg azért sem, mert ez nem csak a vállalkozók csődjét eredményezi, hanem munkahelyek megszűnését is eredményezi. Ezért azt javasoljuk, hogy ez a gyakorlat szűnjön meg, a vállalkozások biztonsága mindannyiunk számára fontos, nem csak a vállalkozók, hanem a munkavállalók számára is. Ha egy kormány számára fontos az, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, már pedig úgy tűnik, hogy ez fontos a Gyurcsány kormány számára is, a mi számunkra is fontos ez, akkor azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos, hogy megvédjük a meglévő munkahelyeket, és a kormány ne hozzon olyan döntéseket, ne folytasson olyan hibás törvénysértő gyakorlatot, ami a munkahelyeket veszélyezteti, azoknak a számát csökkenti. Ez tehát az ötödik része ennek a törvényjavaslatnak. Hétfőn, amennyiben a frakció áldását adja erre a tervezetre, erre a két tervezetre az országgyűlés elé kerül, és természetesen önök is láthatják immáron a paragrafusokba, bekezdésekbe tördelt javaslatokat, és remélem, hogy akkor erről egy érdemi, valóban egy érdemi vita folyhat majd a magyar országgyűlésben. Köszönöm a figyelmüket. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Parancsoljon! A nemzeti minimumprogramja, ha jól látom, még minimális szinten sem létezik, tehát ennek még a minimuma sem látható. Ha jól tudom, akkor ez éppen még a megfogalmazás stádiumában van, és utána még aláírásokat akarnak gyűjteni, hogy ebből aztán mikor lesz az országgyűlési elterjeszthető javaslat. Arról szerintem még a szocialisták sem tudnak önnek határozott választ adni, úgyhogy hát én kíváncsian várom, hogy ennek a nagy neki gyűrközésnek mi lesz a vége, vagy egyszerűen csak egy kampányfogásról lesz szó, és a javaslat az végül is már nem kerül a ház elé. Várjuk meg, és akkor utána tudunk erről beszélni.
Akkor mondom, tegnap a miniszterelnök interjút adott a TV2-nek, és bírálta a Járai Zsigmondnak azt a nyilatkozatát, amelyben az IKER deficitről volt szó, illetve Járai Zsigmond azt mondta, hogy az IKER deficit miatt Magyarország gazdasági helyzete nehéz gazdasági helyzetbe kerülhet. Mi a véleménye a Fidesznek egy ilyen bírálatról?
Ugye nem ez az első eset, hogy Járai Zsigmondot bírálják. Miközben tudjuk jól, hogy Járai Zsigmondnak köszönhető az, ami az egyetlen komoly gazdaságpolitikai siker, hogy az infláció nem lódult meg. Pontosabban volt olyan időszak, amikor egy kicsit elszaladt, és most az infláció úgy néz ki, hogy legalábbis ebben az esztendőben rendben lesz. Tehát alacsony lesz Magyarországon az infláció. Ez Járai Zsigmond következetes bankelnöki tevékenységének köszönhető. Nem tett mást egyébként, mint ami az alkotmányos kötelezettsége. És ha jól hallom az ön kérdéséből Járai Zsigmondnak a véleményét, az nem nagyon különbözik attól, amit néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság és Joachim Almunia elmondott nekünk. Most Gyurcsány Ferenc ne vitatkozzon Járai Zsigmonddal, hogyha ő igaz állításokat fogalmaz meg, és ne vitatkozzon Joachim Almuniával, hogyha immáron 3 hónapon belül a 3. intőjét kapja meg Magyarország. És mi is kaptuk meg ezt az intőt? 3. Mert a kormány a saját maga által vállalt kötelezettségeket nem tudja teljesíteni. Nem mások által ránk kényszerített kötelezettségekről van szó, hanem a saját magunk által vállalt kötelezettségekről van szó. És tudjuk jól, hogy a Brüsszelnek tett javaslataink vagy vállalásaink azok a költségvetési hiányra vonatkozóan egyik esztendőben sem teljesültek. A helyzet egyre rosszabb lett. 2003-ban a tervezetnek a másfélszerese, 2004-ben a tervezett hiánynak a kétszerese, és az idei esztendőben a tervezett hiánynak a 3-szorosát fogjuk teljesíteni. És ezek után miért csodálkozunk, hogyha az Európai Unió rovót ad nekünk? Lényegében az a vélemény, ha én jól értem az ön kérdését, meg jól figyeltem Járai Zsigmond véleményét, az a vélemény, amit Járai Zsigmond megfogalmazott, az semmiben sem különbözik attól a véleménytől, amit az Európai Unió bizottsága és a pénzügyi biztosa nekünk néhány nappal ezelőtt kritikaként elmondott. És azt gondolom, hogy a kormánynak igenis komolyan kell venni ezt a kritikát, mert meg kell hallani, hogy igaz, hogy most még nem alkalmaztak velünk szembe pénzügyi szankciót, de mint lehetőségről, ha én jól figyeltem a tudósításokat, Almunia úr beszélt, hogy bizony akár a koalíciós alapokból való részesedésünk kárára mehet ez. Kizárhatnak bennünket, és Magyarországot súlyos veszteségek érhetik. Hát halljuk már meg ezeket a brüsszeli intéseket. Vegyük már észre, mert nem kevés pénzről van szó. És az a pénz az nagyon-nagyon fog hiányozni majd a következő években, hogyha nem kapjuk meg Brüsszelből. Úgyhogy a Gyurcsány Ferencnek nem vitatkozni kell, hanem egy olyan kormányzati munkát kell produkálni a következő fél évben, hogy ne adjon okot se Járai Zsigmondnak, se az Európai Uniónak és az Európai Unió pénzügyi biztosának arra, hogy kritikát fogalmazzanak meg a magyar kormány gyenge teljesítményével kapcsolatban. Még erre van közel fél éve. Van-e más kérdésük? Nincs, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, kellemes hétvégét önöknek!